Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Zsoltár első versi.
Thank you.
további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszenteléséjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugyanint hozzánk szól Pál apostol Róma-beliekhez írott leveléből, a 6. rész 16. versétől a 23. verséig, eképpen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alapjának, amelyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul, a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek. Mert azoknak a vége halál. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Imádkozzunk! Menj, édesatyánk! Hálás szívvel állunk meg most a te színed előtt. Mert amikor jártunk abban az életben, ahonnan nem lehet kilátni a te kegyelmedig, nem lehet megnézni, hogy milyen helyzetben vagyunk te már akkor, először még az örökké valóságban, aztán amikor Jézus Krisztust elküldted erre a földre, szabadítást terveztél, mi érettünk. Köszönjük, hogy kihoztál bennünket a világosságra, mert a te igéd, amikor hirdetetik, mindig világosság. Köszönjük, hogy jöhetünk te hozzád. Így szeretnénk a világosságnak körében most is belekerülni. Hogy lássuk, értsük a te gondolataidat, ezért kérünk, hogy csendesítsd le a mi szívünket. Olyan sok minden van, amit hoztunk, nyomorúságaink, a világból való zajok, az életnek gondjai, vagy éppen örömei, kérünk most minden csendesíts el, hogy hallhassuk a te szabadat. Kérünk téged, hogy egyen-egyenként szólíts meg ezen az Isten tiszteleten a te igéd és lelked által. Hiszen így hiszük és így tudjuk, hogy te igéd és lelked által vezeted a te gyermekeidet. Szólíts meg bennünket, és mondd el a te akaratodat, és adj engedelmes szívet hozzá. Amen. Testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugyanint hozzánk szól Pál apostol Efézus beliekhez írt leveléből, a 2. rész 8., 9. és 10. verseiből eképpen. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Szeretett testvéreim, a reformáció ünnepének megelőző vasárnapján járunk, amikor ezek a csodálatos igék, amelyeket Isten leíratott Pállal, amely a mi örök életünknek, üdvösségünknek a kifejeződései, meghatározói, hogy hogyan cselekedett Isten értünk, velünk, és bizonyos mértékben nélkülünk. Ezek a legfontosabb dolgok, amiket tudnunk kell, amihez leginkább ragaszkodni kell, mert ezen alapszik már az itteni hívő életünk és az örök életünk is. Egyszer valamikor, talán 2 évvel ezelőtt egy evangelizációs héten szolgálhattam, és egy furcsa idézettel kezdtem el az akkori szolgálatomat, most is ezzel akarom elkezdeni, egy liberális teológusnak egy gondolatával. Nagyon izgalmas ez a gondolat. Úgy hívták ezt a teológust, Friedrich Schleiermacher, Ő volt az első liberális teológus. Tudni kell róla, hogy amikor ő elkezdte a szolgálatát, akkor tulajdonképpen a racionalizmusnak a korába járunk, ahol mindig ugyanaz volt mindenre a válasz, hogy az ész mindent felfoghat, mindent meghatározhat, és ami ésszel, észszerűen ki nem fejthető, az bizony nem is létezik. Így aztán lemondtak a csodákról, lemondtak az egyházban is Jézus feltámadásának a kérdéséről, hogy azt lehet hinni, az egy hihető dolog, és nagyon sok mindenről lemondtak, és az észt emelték mindeneknek a trónjára. És Schleiermacher pedig azt gondolta, hogy bizony-bizony, ez nem így van, és az értelmiségi körökben elkezdett egy előadás sorozatot, aminek a lényege az volt, hogy ha az ész olyan mindenható, akkor mire vélitek azt, hogy minden emberben egyetemesen ott van az istenségnek az érzése? Egyfajta félelem, egyfajta tisztelet, attól függetlenül, hogy mekkora tudós, mekkora esze van, mégis ott van ez benne. És egy nagyon furcsa mondatot mondott, ami tulajdonképpen kiinduló pontja az egész teológiának, azt mondta, a vallás nem más, mint az abszolút függés érzete. A vallás nem más, mint az abszolút függésnek az érzete. Ezt a gondolatot gondoltam egy kicsit tovább. És erről az igéről összefoglalóan el lehet mondani azt a fantasztikusan nagy dolgot, hogy a keresztény élet tulajdonképpen nem más, mint az abszolút függésnek a valósága. Az abszolút függésnek a valósága. Hogyha elolvassuk az Efézusi levélnek ezt az igéit, akkor azt olvassuk, kegyelemből tartattatok meg, és nem tőletek van ez. Micsoda függés? Függés Istennek a szeretetétől, függés attól, hogy Isten egyszer az örökké valóságban eldöntötte, hogy szeretni fog téged, eldöntötte, hogy érted fog valamit tenni, hogy kihozzon téged a te bűneidből, hol van neked ehhez között? Isten kegyelmétől függ. Isten örökkévaló döntésétől függ. Isten 2000 évvel ezelőtti hatalmas tettétől függ Jézus Krisztusban, ott a kereszten. Minden szinte azt lehet mondani, hogy a kegyelem világában érted, de nélküled történik meg. Ezért amikor fölmerül a legfontosabb kérdés, hogy mi a viszonyom Istennek a szeretetéhez, kegyelméhez, akkor kiderül, hogy függök mindenben tőle. És egy olyan dologra adok választ, amit ő döntött el, hogy ő szeretett engem. Erre mondok igent. Sőt, azt lehet mondani, hogy ez sem olyan dolog, hogy az ember akármikor mondhat Isten szeretetére igent, hanem bizonyos időt nyit meg az Isten, amikor az embernek a lelke, értelme és akarata felszabadul arra, hogy Istennek egy igent mondjon. Az ember oda megy egy másik emberhez, aki nem ismeri Istent, elmondja neki, hogy Isten mennyire szereti, elmondja azt, hogy milyen bűnei vannak, és ebből meg lehetne térni, elmondja azt, hogy ezekért a bűnökért mind Jézus Krisztus meghalt, és hogy szeret, és hogy örök élettel akar megajándékozni. Az örök kárhozat biztosan bekövetkező félelmetes tényével szemben, akkor az ember ettől még végighallgatja, lehet illedelmesen, de sem nem érti, sem nem éli át, hogy szüksége van erre a szeretetre, sem nem tudja esetleg elfogadni igaznak mindazt, amit az ember Biblia szerint teljesen jól elmond, mint tényeket, és tényleg tények és valóságok ezek, mert függ attól, hogy Isten mikor szabadítja föl arra, hogy megismerje ezt az igazságot, hogy el tudja fogadni az ő szeretetét. Ezért valóban igaz ez, hogy abszolút függésünk van Istentől a kegyelem világában. Kegyelemből tartottatok meg, nem tőletek van ez, Isten ajándéka ez. Mindig a hangsúly Isten roppant hatalma és a bűn félelmetes hatalmán van. Nem az emberen és nem az emberben. A fényét igazán úgy fogjuk meglátni ennek a kijelentésnek, hogyha meglátjuk azt, hogy honnan történik meg ez a szabadítás, tudnélik a bűnből. A bűn is abszolút függést hoz létre. Sőt, azt lehet mondani, hogy a bűn determinál. Következményeiből nincs kiút, az ember pályára állítja, mégpedig rossz pályára, vagy rossz irányba, ezért nevezi is így a Biblia bűnt, hogy hamartia, ez a szó azt jelenti elsődlegesen, hogy céltévesztés. céltévesztés. Furcsa dolog a bűn, hogyha az ember elkövet valamit, akár hívő emberként, akkor nem tud kimenekülni annak a hatása alól. Míg meg nem vallja, és még oda nem adja az Istennek, és még meg nem tisztítatik belőle. Olyan törvényszerűségei vannak a bűnnek, hogy az valami félelmetes. Elkövet az ember valamit, lehet, hogy eltelik 2 év, 3 év, megvallatlanul hagyja, mert nem akar Isten elé állni valamiért. Mert ragaszkodik ahhoz, hogy akkor is, ha bűn volt nekem, akkor igazam volt. És egyszerűen 2, 3 év, 5 év, 10 év hatása után is, vagy eltelte után is hat, mert pályára állít a bűn. Tulajdonképpen mindig újra és újra az történik meg, hogy céltévesztetté teszi az életemet. Gyakorlatilag azt jelenti a céltévesztés, hogy nem jutok célba. Nem érem el azt a célt, amit Isten kijelölt az én életemben. Igen, ez a legbaljóslatúbb ebben a szóban, amiben kifejezi a Szentírás egyik módon, hogy mi a bűn, vagyis hogy céltévesztés, elhajlás a céltól. Aztán így is beszél a bűnről a Szentírás, hogy anómia, azaz törvényszegés vagy törvénytelenség. Beszél arról, hogy van egyfajta törvény, aminek az ember a megszegőjévé válik. Két kifejezést mondtam, hogy törvényszegés és törvénytelenség. A törvénytelenséget fordítja a Károli Biblia is. Én jobbnak tartom a törvényszegést. Tudjuk, a törvénytelenség azt is feltételezheti, hogy az az én problémám, azért nem tudom megtartani a törvényt, mert én törvény nélkül való vagyok. Nincs törvényem, nem ismerem a törvényt. De ez nem így van. Az ember szívébe bele van írva a lelkiismeretnek a törvénye. Mindenki érzi. Az is, aki nem keresztjén, az is, aki teljesen távol él a keresztjén kultúrkörtől, aki semmit nem tud Istenről, annak is a szívében ott van az Istennek a törvénye. Bele van lelkiismeretébe írva, hogy van, amit egyszerűen nem szabad, hogy van valami hatalom fölöttem, amely bizony hatalmasabb, mint én, és valamennyire engedelmességgel tartozom neki, fél is az ember tőle, ott vannak a szívében ezek a dolgok. Aztán a vele szemben álló teremtett világból leszűrhető istenismeret alapján is előáll egy törvény. Hogy nézze az ember a teremtett világot, megképződik a lelkében egy érzés, hogy van valami, ami ezen a világon túl van, aki alkotta ezt a világot. És megszegi az ember az Isten törvényét is, ha ismeri. Tehát inkább az anómia azt jelenti, hogy törvényszegés, nemme tartása. Egy olyan cselekedet, egy olyan érzület, ami azt mondja, ami odáig megy, hogy nem tartja be, vagy pedig ellene tesz mindannak, amit Isten parancsol. Ugyanez igaz, arra hasonló az a megfogalmazás, hogy a Biblia szerint, hogy a bűn nem más, mint a jónak a hiánya. Nem lehet betölteni. Nincs ereje az embernek, nincs hatalma rá, hogy a jót tegye. És ezért rendkívül fontos tudnunk azt, hogy a bűn elsőrendűen is egyfajta szellemerkölcsi realitás. Ez azt jelenti, hogy erkölcsi lényekben van jelen, nincs bűnös kutya, nincs bűnös szék, nincsenek bűnös dolgok, mert a bűn csak szellemerkölcsi lényekben létezhet. Ez abszolút meghatározása a bűnnek. Egy olyan világ, amiből nem lehet kitörni, amiből belülről nem lehet egyszerűen valamiféle kitörési lehetőséget találni, kifele jönni, mert újra és újra olyan hatalma van a bűnnek az ember felett, hogy nem tudja nem elkövetni. Nem az a helyzet, hogy a megszabadítás előtt az ember tesz jó és rossz dolgokat, és vannak bűnei, sokkal radikálisabb az Istennek a kijelentése, ami életünkről szól, Isten nélkül. Azt mondja, hogy úgy, ahogy van, az egész bűnös. Úgy, ahogy van, az egész szennyezett. Olyan, mint amikor egy vírus belekerül az ember szervezetébe, lehet, hogy még csak lappang. Gondoljunk egy kisgyermekre. De ez a lappangó vírus megfertőzte az egész szervezetet. Egészen a kislábúja körmétől a feje búbjáig. Nincs egy olyan rész sem, amely ne lenne tele vele. Van egy különös megfogalmazás, Szeretnék néhány dolgot elmondani ezzel kapcsolatban. Ezt a megfogalmazást a gyülekezet alapító lelkészének a testvére Sebestyén Jenő írta le. Nagyon élesen, nagyon okosan fogalmazza meg azt, hogy valójában mi a bűn, egyszerre megfoghatatlan és mégis megfogható. Azt mondja, hogy eszencia nélküli parazita, azaz valóság nélküli, megfoghatatlan és mégis egyfajta parazita, csak a jóban, az Isten által teremtett jóban van jelen, mint az emberben. Azt mondja, mint erkölcsi erő azonban romboló és pusztító hatásában. És mivel önállósága nincsen, nem határozhatjuk meg másként, mint úgy, hogy az nem egyéb, mint tulajdonképpen önmagukban véve jó és céltudatos erőknek visszás, ferde, fordított irányban való működése. Azaz az önmagában helyes, jó és igaznak rendeltetésével ellenkező irányú hatása és munkája. Milyen fantasztikus ez a leírás. Hogy tulajdonképpen a teremtés jó, az ember is jónak van teremtve, és mégis miért a bűn jelen van, jó dolgokat elforgat, össze-vissza működtet, sőt megszervez, mindig Isten ellen szervez. Azt mondja, pozitíve tehát a bűnt soha nem, meg nem foghatjuk. Sem azt nem tudjuk, hogy honnan származott, sem azt, hogy micsoda. De van és nincsen joga lenni. Létezik, és létezését senki sem tudja megmagyarázni. Ő maga motívum nélkül jött a világra, és mégis az emberek gondolatának és cselekvésének motívuma. Elvontan szemlélve, nem más, mint hiány, a jónak a hiánya, és a valóságban mégis hatalom, mely az egész teremtést szétrombolja. A jóból él, és mégis harcol ellene a megsemmisülésig. Önmagával véve semmi, nem bír semmivel, nem tehet semmit azon lények és erők nélkül, amelyeket Isten teremtett, és mégis mindezeket az ő ellene való támadásra szervezi. Azzal, ami isteni, támadja azt, ami isteni. A gyenge véges teremtmény akaratában ő van ott a teremtővel való szembehelyezkedés alkalmával, ő, aki a függés, fel kell a független ellen, és ő maga is függetlenséget hajszol. A legnagyobb ellentmondás, melyet Isten a maga teremtésében eltűr, és a jog és igazságosság útján saját dicsőségére felhasznál. Itt is megjelenik az a szó, amit az imént mondtam, hogy ő, aki a függés, függetlenséget hajszol, és fel kell a független ellen. Félelmetes hatalom ez a bűn. Ebből a abszolút függés világából, amiből nincs kitörés, amiből nincs lehetőség valamiféle olyan jót tenni, amelyet Isten is elismer. Az ember nem tud kitörni, mégis az Isten szabadítást ad. És ebben abszolút mértékben függünk tőle. Kinek, mikor, hogyan adja az ő szabadítását. Aztán utána átfordul ez a dolog valami egészen mássá, miután megnéztük azt, hogy honnan hozott ki az Isten, miből szabadított meg, bizony meg kell nézzük azt is, hogy mire szabadít meg az Isten. Így mondja ezt a 10. versben, mert az ő alkotásai vagyunk, teremtvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Üdvösségre és jó cselekedetre szabadít meg az Isten. Függünk az ő vezetésétől, az ő bölcsességétől, az ő terveitől, függünk döntéseitől, függünk attól is, hogy az országában milyen feladatokat ad. A bűnvilága nem adja meg a lehetőséget a választásra. A régi teológiák ezt úgy mondják, hogy az ember nem tud nem bűnt cselekedni. Azonban a kegyelem világában Isten önkéntes igent kér az ő akaratára. És elvárja, hogy engedelmeskedjünk, de mégis megadja a lehetőséget Isten, hogyha akarsz, nem engedelmeskedsz. Meg lehet cselekedni, mégis arra hív, hogy engedelmeskedj. Tulajdonképpen Pál a predestinációról szóló gondolatot, hogy az eleve elrendelés, létező valóság. Isten eleve elrendeli az üdvösséget némelyek számára, a szabadítást némelyek számára itt folytatja egészen a gyakorlati élet mindennapjaig. Nem maga választotta jó cselekedetekről van szó. Nem általános értelemben vett jó cselekedetekről van szó, hogy vannak jó dolgok, és akkor én ezt teszem. Mikor mit? Kiválasztom. Mit fogok csinálni? Mit akarok csinálni? Hogyan szolgálok? Nem erről van szó, hanem speciális és személyes jó cselekedetekről van szó. Megszabadít valamire az Isten, és ebben a kérdésben is abszolút függés van. Nem arról van szó, hogy a félelmetes, determinatív függésből a bűnvilágába lát hozzá egy olyan szabadság világába, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem egy más függésbe hozzál, az őtőle való függésbe hozzád. Függök ezer mindenben tőle, a kegyelmétől, az, hogy mit mond nekem. Képzeld el, hogy nem szól hozzád. Képzeld, hogy ott van a kérdéseid, és nem felel rá. Függsz attól, hogy felel rá, vagy nem? Hát persze, hogy függsz. Függsz attól, hogy megáldja el munkádat? Teljes mértékben függsz Istentől. És a legnagyobb kérdésről beszél, hogy mit kell cselekedjek. Így mondja, mert az ő alkotása vagyunk teremtvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Ez a célja, de ki is fejti, hogy vannak ezek a jó cselekedetek, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Hát ez bizony egy fantasztikus kijelentés. Ugyanis arról beszél, hogy az Isten valamilyen célra, jó cselekedeteknek a céljára újjáteremti az ő gyermekeit. Meg van határozva az, hogy mit tudsz tenni jó cselekedetként. El van előre készítve, hogy azokban járj. Minél nagyobb a függésed, a kapcsolódásod Istenhez, annál inkább értheted, tudhatod, mi az utad, mi a feladatod, és tapasztalhatod meg azt, hogy úgy jönnek feléd a feladatok, mint hogyha Isten küldené őket. Sőt, Isten küldi őket. Olyan fantasztikus, amit leírez az ige, mert egy olyan világról tesz tanúbizonyságot, hogy mész az utadon, mész azon az idővonalon előre, amerre tart az idő a jövő felé, és egyszerűen szembe jönnek veled azok a dolgok, amiket te megcselekedhetsz. És előre elkészíti az Istent, és találkozol velük ezekkel a dolgokkal. Annyira, hogy azért vagy teremtve, vagy teted meg ezeket. Nem más, mert másnak nem adatik hatalom erre a jó cselekedetre. Bizonyos jó cselekedetekre teremt ám újjá az Isten. Mindenkinek külön-külön feladatot ad, akit magához fogad, és mindenki felé érkeznek ezek a feladatok, mint valami jó barátok, és azokkal lehet és kell törődni. Azonban nagyon sokan nem így vannak ezzel a kérdéssel, hanem úgy érzik, hogy tulajdonképpen minél inkább előre haladunk a keresztény életbe, annál nagyobb lesz a függetlenségünk, annál nagyobb lesz a szabadságunk, annál inkább felnőttebbek leszünk, akik eldöntjük, hogy mit lenne jó csinálni, mit kellene csinálni, és ez baj. Azért baj, mert nincs bölcsességünk hozzá. Azért baj, mert az Isten nem így rendelte. És amikor az ember egy ilyen teljesen furcsa, maga választotta élet stílusban és szolgálati valóságban kezdi élni a jó cselekedeteknek a világát, akkor mindig újból és újból elrontja azokat. Lehet, hogy azt hiszi, hogy jól csinálja, mégis az Isten valamire teremti az embert újjá. Ehhez képest fogja megáldani képességekkel, adottságokkal, egészen odáig, hogy ki lehet mondani Isten országában, nincs munkanélküliség, nincs ilyen ember, akinek ne tervezett volna az Isten jó cselekedeteket, amelyeket ő és csak is ő tud végrehajtani. Milyen tökéletes az Istennek a gondolata. Az ő országában nincsen munkanélküli, nincs olyan, akinek azt kéne mondani, hogy jaj, hát én semmilyen feladatot nem kapok, engem semmire sem lehet használni, vagy engem nélkülöznek a használatban. Nincs ilyen. Az Isten tervében nincs. Mégis miért van az, hogy olyan sokan ennek a valóságát élik meg? Azért, mert minél nagyobb a függetlenség, úgymond, annál inkább nem találja az ember meg, hogy mi az ő valódi feladata. Annál inkább nincs Istennek a az egészen szoros pásztorolása alatt. Márpedig ez az ige erről beszél, hogy Isten előre elkészítette azokat a bizonyos jó cselekedet, hogy azokban járjunk, abban teljesedhet ki a te életed. Mit is mond ez az ige? Az, hogy Isten kihozott a bűnnek a világából, abból az abszolút függésből, amiből nincs kiút, amely mindig újra és újra a pusztulásra, a rombolásra determinál, egy egészen másik világba, az önmagával való teljes, abszolút függésnek a világába. Érdekes módon itt is a Bibliának a fordított igazságai érvényesülnek. Úgy, amikor azt mondta Jézus, hogy aki megtartja az ő életét, elveszti. Milyen logikátlan. Azt gondolnánk, hogy ha birtokoljuk, erős kézzel tartjuk az életünket, vezetjük az életünket, akkor fogunk jutni valamire. Jézus azt mondja, hogy elveszted az életedet. Kifolyik az ujjaid között, mint a homok kipereg, és nem lesz a tiéd. Megfordítva viszont igaz, ha föláldozod, ha odaadod, ha feladod az életedet, én értem és az evangéliumért, akkor valami különös csoda kezd el történni, visszanyered az életedet. Visszakapod már itt a földön, és odaállt pedig az örök életet. Ugyanígy igaz erre is. Minél inkább feladod Istennel szemben, nem emberrel szemben, nem az egyházzal szemben, Istennel szemben a függetlenségedet, minél inkább maximálisan betartod azt, hogy tőled függök, Uram, annál szorosabb lesz a kapcsolatod vele, és annál nagyobb szabadságot fogsz megélni. Mert ott nem az a szabadság, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hanem az a szabadság, hogy azt csinálod, amit az Urad akar, és amikor csinálod, akkor jössz rá, hogy milyen csodálatos, hogy az Isten engem erre teremtett. Hogy mindent ezért alkotott meg bennem, és most végre működik mindaz, amit úgy éreztem, hogy bennem van, most teljesedik ki az életem. És a legnagyobb szabadságot így lehet megélni. Mert kihez is kapcsol az Isten? Önmagához. Önmagával hoz függő viszonyba, mégpedig teljesen függő viszonyba, és ő a legszabadabb lény a világon, a világ felett. Aki már egyszer úgy gondolta, teremtett egy világot a fiának. És egyszer majd úgy gondolja, hogy ennek a világnak vége, és a Jelenések könyvében olvassuk, az elemek szétesnek, mint egy papírosztekercs, összetekeredik ez a világ millió csillagával, galaxisával, kisebb és nagyobb dolgával egyetembe, és előáll egy új. Mert Isten úgy gondolja, mert ő szabad bármit megtenni, na ehhez az Istenhez, mint önmagához akar kapcsolni. Mégpedig a legteljesebb szorosságba, hogy a legszabadabb legyél, és a leginkább tudja cselekedni az ő akaratát, hogy az áldását adhassa a te életedre. Mindig három dolog kell az áldáshoz, ez egy régi gondolat, nagyon jó megfigyelés, kell egy személy, kell egy idő, és kell egy hely. Ebből a háromból valami nem stimmel, nincs áldás. Ha személy nem a megfelelő helyen van, nincs áldás. Nem a megfelelő időben, nincs áldás. Ennek a háromnak az együttállásakor van áldás. Tehát a keresztjén életnek a valósága abszolút függés Istentől. Ilyen egyszerű a mai üzenet. Ebbe hív, hogy ebben megerősödjél. Ez a célod, mert akkor lesz az életed boldog, teljes és valójában szabad. Úgy legyen. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a mit tegyünk kérdése, minél közelebb vagyunk te hozzád, olyan egyértelművé, olyan világossá válik. A te szoros közösségedben derül csak ki, és válik olyan természetessé az a jó cselekedet, amit ránk akarsz bízni. Jelenik meg egészen világosan, hogy mit kell tenni, és nem kérdés többé. Sőt, egy idő után talán föl se kell tenni a kérdést, mert a lelkednek olyan uralma lesz rajtunk. Megvalljuk, hogy olyan sokszor olyan távol élünk te tőled. Nem vagyunk szoros közösségben. Sokszor el is vesztjük még a vágyat is, hogy szoros közösségben legyünk veled. Nem szeretünk mi függni senkitől. Mégis köszönjük ezt a csodálatos üzenetet, hogy A szabadság igazán a te benned, te hozzád való függéstől van. Ha egészen hozzád kapcsolódunk, ha egészen kiszolgáltatjuk önmagunkat neked, akkor lesz az mi életünk tényleg szabad. Egyéb helyzetben, vagy ha megmaradunk abban a valóságban, amiben talán most is vagyunk, csak az igazságtól leszünk függetlenek. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy a mi életünket az örök országodba tervezted. Köszönjük, hogy eljöttél, egyszer éltünk a földre, kiváltottál az ördögnek és a bűnnek a hatalmából. Kérünk téged, hadd örüljünk most újra ennek a csodálatos igazságnak. És hálából segíts odaadni magunkat neked teljesen. Amen. Az ige hirdetés. Ezért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Amen.